Kedves hallgatók, mindenkit nagy tisztelettel köszöntök az előadáson. Azt gondolom, hogy eljött a mi időnk, és ha valaki érkezik, nyugodtan helyet foglalhat, és ettől még mi el tudjuk kezdeni. Tóth Gábor vagyok továbbra is, táplálkozásbiológiával foglalkozom, élelmiszertudománya szakterületem, és az a megtisztelő feladat jutott nekem, hogy a sorozat itt a Bertalan Lajos utcában az időkörül a jövőről szóló sorozatba bekerülhettem és részt vehetek benne. Gondolom, hogy nagyon nagy meglepetést nem okoztam a témámmal. A táplálkozás, az élelmiszeripar és a tendencia. Az a tendencia, ami tetten érhető, ami jelen van, amivel lehet vitatkozni, de azt gondolom, hogy aki nyitott szemmel jár, az látni fogja, vagy már most látja, hogy mi is történik körülöttünk és bennünk. Szeretném hozzátenni, hogy amikor én élelmiszeriparról fogok beszélni, az nem jelenti azt, hogy mindenki rossz, hogy mindenki megtébolyodott az élelmiszeriparon belül, de a mainstream, ugye a fő vonal, amiről én szeretnék szólni. Van egy új tudományág, ez a gasztropszichológia, és való igaz, hogy megváltozott a világ, sarkaiból fordult ki a világ, és úgy tűnik, mintha az emberiség észre sem venné ezt, hogy sok minden megváltozott. A külső élettér szennyeződik, változik, ezért az emberi test igyekszik ezzel egyensúlyt tartani. Ugye, hogyha megváltozik a külső környezet, akkor az emberi szervezet, mint egy puffer, egy kiegyenlítő tartályként igyekszik ezt ellensúlyozni. A probléma azonban az, hogy jelenleg mind a külső környezet, mind a belső környezet megváltozott. Nem csak rajtunk kívüli tényezők változtak meg negatív irányban, hanem az emberben magában is, az emberi testben a folyamatok problémákat jeleznek. És mi történik akkor, hogyha kívül és belül is problémák vannak? Vajon képes-e az emberi szervezet ellensúlyozni ezeket a hatásokat, hogyha nem csak körülöttünk, hanem bennünk is veszélyforrásokat hoztunk létre? Szeretném mondani, hogy sok mindenkit lehet hibáztatni, vagy sok mindenféle tényezőt, a különböző sugárzásokat, kozmikus sugárzást hadd ne soroljam, de ma már a szakma megegyezik abban, hogy alapvetően a probléma az emberi gondolkodásban van. Az emberi szívben, az ember hibás döntéseiben van. Hogy ide tettem egy kérdést, hogy a vesztünkbe rohanunk-e? Mind a két szó fontos, vesztünkbe és rohanunk. Egyre gyorsuló folyamatokról van szó, és akik eljártak és eljárnak erre a néhány részre a sorozatra, látni fogják, hogy mi nem riogatni szeretnénk senkit, hanem fölvázolni azt a reális képet, amivel érdemes mi hamarabb szembenézni. A szakma egy része szembenézett vele, illetve bocsánat, a szakma teljesen szembenézett vele, csak a szakma egy része azt mondja, hogy van belőle kiút, sőt sok esetben azt mondják, hogy van belőle kiút. Tehát nem arról szeretnék beszélni, hogy most ezt ne tudná a szakma, az élelmiszer tudomány, amiről én most beszélek, hanem azt mondják, ez egy múló rosszul lét, ebből lesz kiút, a válságból lesz megoldás. Ugye erről a sorozaton belül majd másként fogunk szólni. Önpusztító életvitelre való hajlam. Érdekes, ahogy az emberben megszületnek ezek az új tendenciák. Van, aki úgy fogalmazta ezt viccesen, hogy mindet csak ártson. Félelmetes, hogy a bolygónk legértelmesebb lénye él a legértelmetlenebbül. Ezzel az ellentmondással alig-alig tudunk mit kezdeni. A gondolkodás elfajul, elhajlik, és nem új keletű ez, illetve ha visszatekintek az egyik ószövetségi könyvre, az Ézsaiás próféta könyvére, azt gondolom, hogy nem lehet másként értelmezni, nincs kétféle értelmezés itt, elég egyértelműen, hogy gyászol. Gyászolni általában, sőt nem általában mindig, akkor gyászolunk, hogyha valaki meghalt, ugye? Valaki meghalt. Gyászol és megromol a föld. Elherbad és megromol a földnek kereksége. Elherbad a föld, elherbadnak a föld népének vezetői, nagyjai. A föld megfertőztetett, ugye profétikus múltidő, most ebben nem mennék bele, a föld megfertőztetett lakosai alatt, mert áthágták a törvényeket, a rendelést megszegték, megtörték az örök szövetséget. Nem könnyű feldolgozni ezt a nem túl hosszú, de mégis elég magvas ézsaiási igeverset. Előre vetíti az Ószövetség, hogy lesz idő, amikor földünkön olyan méreható válságok alakulnak ki, nem csak egy-kettő, hanem egymásra halmozódó válságok, akár politikai, valláspolitikai, természeti katasztrófák, ugye hadd ne menjek Nepálnál messzebb, most félelmetes helyzet. És ugye szó van ebben a részben törvényekről, törvények megszegéséről, örök szövetség megtöréséről, félelmetes és ünnepélyes gondolatok is ezek. A felborult, felborított egyensúlyról szól ez a vers, és ki lehetne elemezni szinte órákig, mi mindenről szól még. Kedves hallgatók, az emberi testben és a bennünket körbevevő környezetben is törvények, szabályok vannak. A törvény attól még létezik, mert valaki nem akarja ezeket tudomásul venni. Emlékezem, voltam egy osztályfőnöki órán, egy egészségtan órán pontosabban, és beszéltem az emberi szervezet működéséről, és egy diák fölállt a végén, kérdezte, hogy lehet-e hozzátenni valamit, lehet-e kérdezni, hozzászólni. Mondtam, hogy igen, azt mondta, hogy köszönjük szépen ezt az előadást, de én nem értek egyet ezzel a témával, mondta ez a diák, egy középiskolában jártam, és azt mondta, hogy én elhiszem, hogy van egy jó pár rossz tendencia, de én nem akarok úgy élni, ahogy ön mondta. Én szeretem a kólát, én szeretem a hamburgert, majd kicsit többet sportolok legfeljebb, és én nem akarom magamtól megvonni ezeket a dolgokat, amiket ön most itt negatívan tüntetett föl. És emlékezem, azon gondolkodtam, mit is válaszoljak erre. A szájak vitába egy 15-16 éves fiatallal, vagy mondjam el, hogy de mégis ezt kell csinálni. És csak annyit válaszoltam ennek a fiatalembernek, persze, hogy az osztály síri csendben hallgatta, hogy mit fogok erre válaszolni, nem is volt könnyű a válaszadás. És én azt mondtam ennek a fiatal fiúnak, hogy nézd, mi most itt találkoztunk, és én hamarosan elmegyek, és te soha többet nem fogsz velem találkozni talán az életben. De lehet, hogy 30-35 éves korodban, vagy 40 éves korodban, amikor magas lesz a vércukorszinted, vagy először megérzed, hogy milyen az angina pectoris, az a nyomó szívtáji fájdalom, vagy fekély alakul ki a gyomrodban, akkor lehet, hogy sírva fogsz visszaemlékezni arra, hogy bárcsak időben tudtam volna figyelni magamra. És elmondtam ennek a fiatal fiúnak, hogy nem rajtam állsz bosszút, vagy nem velem teszel rosszat elsősorban, ha te nem úgy élsz, ahogy itt elhangzott, vagy ahogy a tested törvényei kívánják, hanem önmagaddal. Tehát te önmagaddal teszel rosszat. És azt hiszem, hogy ez az a gondolat, amit tudatosítanunk kell, hogy az egészségtelenül élő ember, bár meggyőződésem, hogy a társadalommal is rosszat tesz, a gyerekeivel is rosszat tesz, a szüleivel is rosszat tesz, és ennél magasabb erkölcsi kérdések is itt szóba kerülnek, de önmagában. Hogy milyen érzés egészségesen élni, táplálkozni, amikor a vér tiszta, jól kering, az agyban is tiszta a vérkeringés, az egy fantasztikus dolog. A jót magáért a jóért tenni, És azért, mert ugye megértettem azt, hogy a testemben szabályok vannak. Ezek a szabályok akkor is működnek, ha én ezt nem ismerem, vagy nem akarom megismerni. Hadd kérdezzem meg, hogy az emberi agynak, idegrendszernek vannak szabályai? Orvosi egyetemen és dietetikán, de még az élelmiszeripari egyetemen is oktatják, hogy az emberi agyban úgynevezett elektrokémia van. Elektrokémia. Ugye úgy is nevezik ezeket a fémeket, hogy elektrolitok, vezetőképesség. A szervezetben, az agyban, az idegrendszerben elektromos folyamatok vannak, és nem mindegy, hogy mi napon vagyunk, vagy nem vagyunk napon. Milyen vizet iszunk. Ugye szoktuk is mondani, hogy amikor esik az eső, és utána kisüt a nap mondjuk táborainkban, milyen friss a levegő. Miért olyan friss a levegő, amikor egy eső után kisüt a nap, és azt érezzük, hogy harapni lehet a levegőt? Nedvesség megszűri. Köszönöm. Így van. Tehát sokkal tisztább, ugye a por is kiülepszik. Kiülepszik. Így van. Köszönöm szépen. De ezen felül még... Így van, ugye a víz hatása, és a napfény hatására egy ilyen csirátlanítás, egy telítődés, egy pozitív ion egyensúly létre, ez nem misztikum, ez egy teljesen mérhető dolog, amely az emberi tüdőben, az emberi agyban, idegrendszerben is egy pozitív folyamatot generál későbbiekben. Nincs értelme megparancsolni, hogy mindenben helyesen cselekedjünk, amíg nincs biztos szabálya és mértéke a helyességnek. Egy fontos gondolat, ugye, mert az emberek azt hihetik, hogy itt minden viszonylagos, amit én igaznak tartok, az az igaz, amit te igaznak tartasz, az neked igaz, mint hogyha nem volnának az életben elvek, igaz szabályok. Ugye a bibliai tanítás azt tanítja, a biblikusság azt tanítja, hogy vannak helyes mértékek és szabályok, és mind az új szövetségben ugye azt láthatjuk, hogy ezek stabil elvek, ugye, akár ugye a 10 parancsolatot nézzük, tehát mind erkölcsi, mind fizikai téren van szabálya és mértéke a helyességnek. Emlékezem, amikor olvastam egy történetet, de nem biztos, hogy jól idézem, hogy egy misszionárius elutazott távoli szigetekre, és azt írta a levelében, hogy az itteniaknek is van lelki ismeretük, mert éjszaka lopták el a csirkeimet. És érdekes, hogy a lelki ismeret, mint olyan, akármilyen földrészre is megyünk, ugye az él és működik. Tehát az emberben van egy iránytű, amit ki a maga életével, életmódjával, gondolkodásával megváltoztathat, befolyásolhat, jó vagy rossz irányba, de vissza is térnék, az életmód az étrend területéhez. Mit üzen ez az ábra önöknek, vagy nektek? Mit üzen ez az ábra? A rendszert, ugye a rendszer szemlélet, a rend, a kozmoszt és nem a káoszt. Hogy mindennek rendje van. Mert amikor étkezés közben kezdek el folyadékot fogyasztani, akkor teljesen logikus, hogy az elfogyasztott szilárd étel sajnos be fogja szívni a vizet. Márpedig a gyomor ez ilyesmit nem szereti. A gyomorban naponta 1 liter sósav és jelentős mennyiségű emésztő enzimrendszer, tehát pepsin névre hallgat, termelődik, aminek az a feladata, hogy az elfogyasztott és megrágott étel ezt beszívja. Hogyha valaki inni kezd evés közben, akkor az étel a vizet, legjobb esetben, a jó esetben a vizet, más esetben a cukros és szénsavas üdítőket, hadd nem mondjam ezt tovább, ezeket szívja be. És ha a gyomor nem tud megválni ezektől a folyadékoktól, nagyon nehéz munka a gyomor számára az, hogy víztelenítsen. 30-60 percig csinálja ezt a gyomor, aztán belefárad. Ilyenkor elálmosodunk, elalszunk. És Az emberek mosolyogni szoktak, amikor azt hallják, hogy most már ez sem szabad, most már inni sem szabad, mi minden van, amit nem szabad még evés közben csinálni. És olyan egyszerű szabályok sem a dietetikán, sem az orvosin nem oktatják az ilyesmit. Pedig olyan egyszerű, ingyenes technika, és hogy mennyi hónapot és évet nyer a gyomor ilyen egyszerű technikák hatására, hogy fölkelés után folyadékot fogyasztok, cukormentes, mézmentes, várok 30-60 percet, reggelizek. A reggelihez én ehetek gyümölcsöt, abban is van nedvesség, de az nem olyan jellegű, mint amiről én beszéltem. Ugyanúgy, hogy az ebédhez ehetek majd nyers vagy párolt salátát, a vacsorához is, de a folyadékfogyasztásnak is rendje van. Megjegyzem, az étkezés után, és azt hiszem, hogy a következő ábra, vagy a későbbi, a gyomorról fog szólni, majd látni fogjuk, hogy a gyomor nem középen van, biztos mindenki látott már ugye a gyomrot, a gyomor az hogyan helyezkedik el? Középvonaltól enyhén balra, és ferdén. Egy ilyen horog alakú, izmosfalú ferdén elhelyezkedő szerv, hogy az étel elfogyasztása után eltelik 45-60 perc, és a gyomor ferde úgy mondjuk, hogy nagy görbületére felrakódik hagymahéjszerűen az elfogyasztott táplálék, és szabaddá válik a kis görbület, zavartalanul el tud jutni az étkezés után 60 perccel elfogyasztott folyadék tovább a vékony bélbe. Nem zavarja meg a gyomoremésztés. Tehát csak ennyit kell várni. Ilyen egyszerű ez a kérdés. De a legtöbben mégis ugye a folyadékot, és az, ugye, tehát az ivást és az evést teljesen összemossák, pedig a testnek ugye szabályai vannak. Azt szokták mondani, hogy kétféle ember van Magyarországon, az egyik, aki még nem beteg, a másik, aki már beteg. Nagyon pesszimista ez a gondolkodás azért. Hozzáteszem, nem csak az az egészséges ember, akinek nincsen betegsége. Vannak tünetek, emésztési zavarok, gyengébb immunitás, fejfájás, fáradékonyság, lehangoltság. Az emberek sok esetben a teljesítő képességük 50-60%-án élik az életüket. Van egy olyan mondás, hogy a legtöbb ember 25 éves koráig él, majd szokásaiban él tovább. És azon gondolkodtam, mennyire igaz a mondás. Szokásainkban élünk tovább. Észre sem vesszük, hogy 15-20-25 éve ugyanolyan sztereotípiák szerint élünk, ezen lehet változtatni. Bátorság kell hozzá, akaraterő kell hozzá, hit kell ahhoz, hogy egy ember kilépjen 35-40 éves mókus kerekéből. Emlékezzem, mikor az előadásra eljönnek emberek, és azt mondják nekem, Gáborkám, én 55 éves vagyok, most én most változtassak. Így éltem az életemet. Most eljöttél ide, elmondtad, hogy kéne élni, így éltem le az életemet. Kis szalonna, nem sokat, egy kis husi, egy kis szalonna, azért csak belefér. És nagyon sokat hallottam ezt, hogy én nem eszek sok kolbászt, nagyon-nagyon picit, annyira lecsökkentettem, mondják az emberek. Én ebben nem hiszek. Lecsökkenteni a szalonnát és a kolbászt. És ezért tartanak akár engem, akár a kollégáimat is itt-ott szélsőségesnek talán, akár rádióban vagy televízióban, mert legtöbben azt vallják, mint a mai európai és magyar szakma, hogy nincsenek minőségi korlátok, csak mennyiségi korlátok vannak, minden szabad csak mértékkel, és egyről a kettőre így nem jutottunk. Mert nem merik kimondani a szakmában, hogy vannak olyan ételek, amelyeket ki kellene hagyni az étrendünkből. De hát ugye ez nem divatos gondolkodás. Az érdekesség az, hogyha valaki rákbeteg lesz, és az onkológián megkapja a pozitív leletet, akkor még az orvos is sok esetben azt fogja mondani, hogy önnek most már azt merem mondani, hogy ne egyen sertéshúst, vagy ne egyen húst. ne igyon tejet, ne fogyasszon tejterméket. Most hagyja el, próbáljon meg egy vegán vagy vegetáriánus diétát. Fogyasszon több céklát, céklalevet, káposztát, paradicsomot, és a szakember az életveszélyes állapot esetében kimeri mondani az igazságot. De addig nem. És Czeisler professzor mondta egy interjújában, hogy miért kell megvárni a bajt. Miért kell megvárni a bajt, a halálfélelmet, hogy megcsapja az embert a halál tudata vagy gondolata, miért csak akkor változtatunk? Miért kell a férfiaknál az első szívinfarktust megvárni? Ahhoz, hogy változtasson valaki. Ugye az Új és Új Szövetségi, a bibliai szemlélet azt mondja, hogy már ideje korán változtass. Változ meg a te elméd megújulása által. Amikor rájössz, ráébredsz, vagy ráébredek arra, hogy ez az élet nem az evésről és az ivásról szól, és ez sokkal mélyebb. Megváltozik az értékrendem és az életmódom is. Kedves hallgatók, ma az étkezés örömforrássá vált, az élelmiszerek tetszetőssé váltak, ugye így hívjuk. Az étkezés az étel elfogyasztásának a végéig tart, az ételek hatásai, egészségre való hatásai pedig igen kis szerepet játszanak a választáskor. Sajnos. Szokrátész mondta ugye azt, hogy mások azért élnek, hogy egyenek, én azért eszem, hogy éljek. Az ismert mondás, de mégis mennyire kifejező, hogy milyen szerepet kap a mai emberek életében a táplálkozás, örömforrás, önjutalmazás. És itt a híres nevezetes gyomor, tetszenek látni, vagy láthatjátok, ahogy a fekély kialakul, ecetes, mustáros, borsos, csípős ételek hatására, főleg a gyomor kis görbülete károsodik, és hát ugye a nyombélrész. És a nagy görbület, amit ugye itt láthatunk, hogy a nagy görbület rakódik föl, ugye a hagyma héjszerűen az elfogyasztott étel, de ehhez kell egy jó 45-60 perc. Szabaddá válik a kis görbület, és lássunk csodát, hosszanti csatornák vannak a kis görbületen, azért, hogy el tudják vezetni az evés után ugye egy órával vagy két órával elfogyasztott folyadékot, amit megint nem leöntünk, hanem kortyonként óvatosan mértéktartóan lassan fogyasztunk el. Néhány problémát vetítenék ki, ugye a csontritkulás látható, az egészséges és a megritkult csontozat, és ma már azt is tudhatjuk, ugye, hogy a tej, a sajt igazán olyan mértékben nem segített, ahogy ezt a szakma várta. A joghurt, az aludtej, a kefir, ez a néhány tejsavasan erjesztett tejtermék, aminél sokkal jobb kálcium felszívódást lehet elérni, de a natur tej, tejtermékek és sajtok, oltós alvasztású sajt inkább biomasszát képez, kicsapódik a gyomorfalon, és pangni fog a gyomor és a bélnyálkahártyán, és nem tud igazán jól hasznosulni. Ugyanúgy, ahogy a zsíros, nehéz ételek hosszú távon epekövességhez vezethetnek, ahogy a székrekedés is visszahat az epehólyagra és epekövességhez vezethet, vagy az éjgyomorra fogyasztott fekete kávé is primer elsődleges epekőképző. A következő ábrán egy élő képet látunk tulajdonképpen, egy élő ráksejt, ahogy körbeveszi a három, itt éppen három immunsejt, két helper, tehát két segítő, és egy killer, egy ölő T-sejtet látunk. Vélhetően az ábra elkészítése után ezek az immunsejtek, amelyek a csapatba, teamben dolgoznak, ugye elpusztítják ezt a ráksejtet. Látható az ábra, hogy a ráksejt nagy, a mérete az nagyobb, mint az immunsejtnek, mégis a ráksejt alapvetően egy gyengébb sejt, és viszonylag könnyen elpusztítható, kivéve, hogyha az immunsejtek nem veszik őt észre. Úgy nevezik ezt, hogy alvó immunrendszer. Az alvó immunrendszerre az jellemző, ugye a cukros, zsíros, opálos, nehezen keringő vérben az immunsejtek nem látják, nem veszik észre a ráksejteket, és lényegében elmennek mellettük, és nem lépnek működésbe. Ez okozza azt, hogy a tumor, a daganat sajnos növekedni tud és képes. A következő ábra egy bélgyulladást mutat, vagy krónikus kiterjedt bélgyulladást, vagy pedig szegmentált befűződéssel terhelt szigmabél, vastagbél, stb. És az ideges, feszült, frusztrált bűntudattal, problémákkal élő emberek bélcsatornáját tetszenek itt látni, egy félelmetes ábra ez. Egészen más, hogy kéne ennek kinéznie. Tehát ugye az ember pszichoszomatikusan működik, a lelki problémák kivetülnek a gyomorra, a hasnyálmirigyre, a bélrendszerre, és ugye máshogy csavarodnak a kacsok, a bélkacsok, akár a vékony, akár a vastag bél, és ez megváltoztatja a belső ugye egyensúlyt a bélrendszerben. Irritábilis bélszindrómák, IBS is kialakul. Egy nagyon szomorú ábra szintén, ugye kolonkarcinóma, vastagbélrák, lassan, némán fejlődik ki, és szintén a sárgarépa, sárgarépa lécékla, lilakáposzta, a vegán étrend, a növényalapú étrend nagyon sokat tesz az ellen, hogy ez kialakuljon, míg a húsos, sajtos, fehérlisztes, cukros étkezés melegágya ezeknek a problémáknak. Ahogy a divertikulózisnak is, ugye elvékonyodik a bélfal, és ilyen tasakok jönnek létre, ilyen tasakosodási folyamat, ugye egészséges vastagbél és hát polip képződésre hajlamos, vagy hát ugye gyulladásra hajlamos vastagbelet látunk a következő alsó ábrán. Kérem szépen, vannak olyan ételek és italok, amelyekhez már eladó sem kell, egy gomnyomás az egész, és azt ígéri, hogy jobban leszek. Azt ígéri, hogy jobb lesz a kedélyi állapotom, és az emberek szoknak le a vízivásról, a mozgásról, a jó légzésről, a pihentető alvásról. Egyébként a kávé már szinte gyenge italnak számít, amióta ugye a kólafélék, az energiaitalok elterjedtek. Egyre jobban növelik a koffein tartalmat, ez félelmetes. Rengeteg pénzt fizet ez a cég azért, hogy megvásárolja a fiatalok szemmagasságát. Ugye minden országba, hova bejön ez a bizonyos cég, vagy ezek a típusú cégek, feltérképezik a célcsoportot, sebezhető ifjúság, ugye fiatalság, megnézik a szemmagasságukat, és megvásárolják óriási pénzekért az ő szemmagasságukat. És ezt megengedik nekik. Miközben mondhatja bárki, hogy milyen sokat tesz a mindenkori kormány, és nem tudom én milyen politika, a fiatalok egészségéért, amíg ezek a rendszerek léteznek, addig én ezt nem hiszem el. Amíg fontosabb a nemzetgazdasági érdek, mint az, hogy egy tetőtől talpig betegséget, kárt okozó, és ez nem csak fizikai, hanem lelki, mentális, idegrendszeri kárt okozó ital vagy italok forgalomban maradjanak, addig bárki bármit mondhat, legelőször ezeket kell meglépni, aztán a fehér kenyér helyett teljes kiörlésű kenyeret kell létrehozni, és forgalomba tenni, és dotálni, és hadd ne soroljam, olyan sok lépést néhány hét alatt meg lehetne tenni, vagy néhány hónap alatt, és senki nem lépi meg, mint ezek a színezett, ugye ma már tudjuk, hogy idegrendszerre ható cukorkák, ugye a Magyar Allergológiai Társaság is kifejezte, hogy ezeknek nincs helyük a magyar és az európai forgalmazás a forgalomban. De hogyha bárki merészelne hozzányúlni az ilyen típusú ételekhez és italokhoz, akkor mi történne vele? Feljelentenék őt a szabad piaci kereskedelem gátlása miatt. Mert hogy az Európai Unióban szent és sérthetetlen a szabad piaci kereskedelem, akkor vonható ki egy élelmiszer a forgalomból, ha egyértelműen igazolódik az ártalmas hatása statisztikailag. Nem csak néhány ember allergiás, hanem kifejezetten tömegek betegszenek meg tőle, akkor vonható ki, akkor is bizony. Ugye a probléma második része, vagy a történet második fejezete, amikor a gyártó, tehát tegyük fel, kimutatják, hogy egy élelmiszer az egészségre káros, statisztikailag igazolható módon, a gyártó igazolni fogja az ellenkezőjét. Saját kísérleteivel. És innentől kezdve elindul egy ilyen pingpongozás, ami a szaharin, az aszpartám, a ciklamát és számos más, ugye a kén esetében is elindult, és ennek se vége, se hossza. Hát itt vannak azok a bizonyos italok, szénsavas üdítők és megemelt koffeintartalmú italok, amelyekkel kifejezett problémánk van, mert hol a határ, hol van ennek a vége, a koffeinfüggőség vége. Óriási a szénsav tartalma, ami a cukor és a koffein felszívódást másfél-kétszeresére emeli. És azt várjuk, hogy az a generáció, akik ezeken az italokon nőnek fel, ez a generációk, azok a fiatalok, lényegében egészséges, értelmes polgárok legyenek felnőtt korukban, ezt nem várhatjuk. Nagy kérdés a szakmában is, hogy milyen felnőttek lesznek azokból a fiatalokból, akik ezekben az években ilyen italokat isznak, és ilyen ételeket esznek. Hát nagy kérdés. Mindenki maga válaszolja meg ezeket a kérdéseket. Itt vagyunk, itt élünk. Üres, ugye junk foods, üres, haszontalan, értéktelen felvágottak, ömlesztett áruk, cukrozott üdítők, megemelt koffeintartalmú italok. Vajon hova fog ez vezetni? És hol van ennek a vége? Ez egy szakmai anyag, szakmai ábra. Az életmód, a megbetegedések mintegy 80%-ában játszik szerepet. A táplálkozás a szakma mai állása szerint 30-60%-ban. Magas vérzsírszint, magas vérnyomás, elhízás, cukorbaj. Úgy is nevezik ezt, hogy halálos négyes, vagy metabolikus szindróma egymással együtt is működnek, félelmetes. Érelmeszesedés, ugye az isémiás szívbetegségek, agyi érbetegség. Ezek soros kapcsolásként genetika, testmozgás, stressz, dohányzás, alkoholfogyasztás, kávé. A társadalomban tehát ez a fő probléma, és a szakma, a tudomány nagyon fél attól, hogy a koleszterin problémák, a magas vérnyomás, az elhízás és a cukorbetegség, ez a négy nagy betegség, nagyon sok áldozatot szedett és fog is szedni a jövőben. Az egészségvédő életvitel melletti határozott döntés nem hordoz kockázatokat, mégis sokan félnek meglépni. Hadd kérdezzem meg, hogy miért félnek az emberek gyakran meglépni a változtatást? Félnek, hogy valamit elveszítenek? A szalonnát, a kolbászt, attól félnek az emberek? Az emberek mindig félnek attól, hogy amikor egészséges táplálkozási előadásra jönnek, akkor le fogom beszélni őket valamire. Valamit el kell hagyniuk. Az ember félti azt, ami az övé, ami neki jól esik, ezt meg lehet érteni, ragaszkodik az ember a saját szokásaihoz, és nem akarja, hogy azt elvegyék. Az emberek félnek attól, hogy az elvek korlátozni fogják a szabadságukat, hogy nem élhetnek ezentúl az emberi természetű kívánságai szerint, félnek az újtól és az ismeretlentől. Ezért inkább nem is vágnak bele, vagy nem mernek. De aki egyszer kipróbálja, és megérti azt, hogy ez mivel jár, én abban bízom, hogy nem fogja abba hagyni, folytatni fogja mindezt, nem fog félni a továbbiakban ettől, és szívesen fogja letenni a rossz szokásokat. Hiszen, hogyha biblikus háttéren gondolom át, És valaki, hogy nyilván olvassa a Bibliát, akkor azt kérdezném meg, hogy a jó Isten mit szeretne tőlünk elvenni, jót vagy a rosszat? Ugye azt mondanánk erre, hogy a rosszat akarja tőlünk elvenni, a bűneinket, a hibáinktól szeretne megszabadítani. Mégis milyen sokan félnek a jó Istentől. Félnek, hogy valami olyan dolgot mond nekik, ami abba kell valamit hagyniuk. És ezért a hívő emberek bátrak. Azok az emberek, akik változtatni akarnak és fognak, én szerintem földünk legbátrabb emberei. Csak ne egyedül tegyék, ez a fontos. Ne egyedül tegyék. Ugye, aki uralkodik a maga lelkén, az nagyobbat tesz, mint aki várost foglal el, írja az Ószövetség. Pedig egy várost elfoglaló hadvezér a legnagyobb ugye, megbecsülésnek örvendett régen, ezért jó a példa. Az egészségevel nem törődő embert a betegségektől csak egyetlen tényező választja el. Ide írtam, az idő. Tehát aki azt mondja, hogy ő a vasszöget is megemészti, előbb-utóbb változtatni fog. Ismerek olyan embereket, akik sportolók, birkózók, ökölvívók voltak, legyintettek 30 évesen, legyintettek 40 évesen. Gáborkám, én a vasszöget is megemésztem. Most 55-60 évesek, refluxbetegek, fekélyesek, magas a vérnyomásuk, és hadd ne soroljam. Csak az idő. Az idő viszont mindig elmúlik. Ezért tulajdonképpen a legokosabb dolog a megelőzés. Aki idővel sem szeretne beteg lenni az életmódja miatt. Itt a tehén-tej kérdés. Nagyon nehéz kérdést tennék föl. Holstein fríz vérségű szarvasmarhák. Hogyha az emberek negyed része rákbeteg, és ebben is hal meg, akkor önök szerint a tehenek nem rákbetegek? Azoktól a takarmányoktól, amiket esznek, amik jóval gyengébb minőségűek, mint az emberi táplálék? De bizony igen. A sertések is rákosak. A szarvasmarhák is rákbetegek, és őket nem igazán szűrik erre. Az embert ugye gyakran szűrik, szűrésre kell járni bizonyos kortól kezdve. Nagy kérdés a tehén-tej kérdés, és a szakma óriási válaszút előtt volt és van. Magyarországon a lakosság egy negyede, egy harmada tehén-tej allergiás vagy intoleráns. A tehén-tejet nem szabad úgy reklámozni, mint ami egészséges termék. A joghurt egy picit már más kérdés, hiszen a laktóza, ugye a tejcukor már nincs igazán benne. A lényeg, hogy ezért tűnt el a forgalomból ez a jó pár tehén-tejet méltató reklám, az élet, erő, egészség, stb. Szlogenek eltűntek a forgalomból. De a tehén-tej még mindig bázis, a tejipar, a húsipar még mindig bázis, és az ipar, illetve a szakma még mindig, ami poharunkba a tehén-tejet képzeli el. Arról nem beszélnek, hogy a teheneket milyen átok sújtja az emberi tevékenység miatt, hogy a húslisztekkel, vérporral, egyebekkel mi mindent hoztak be az országba, hogy szennyezték el a magyar talajt. Az állatok mennyire betegesek, egy félelmetes helyzet. Aki erről publikálni mer, feljelentik Magyarországon, megkérdezik, mire alapozza, tudja igazolni, stb. Tilos erről beszélni. Politikai szálak szövődnek hozzá, mind a tej, mind a húsipar végén egy vagy több politikus találunk ebbe, megint nem merek belemenni. Teljesen normális és érthető idézőjelben ezen a háttéren, hogy nem fognak ez ellen beszélni, sőt, újabb és újabb kampányokkal erősítik a tehén-tej és a hús fogyasztását. Azonban az Ézsaiás könyvéből olvasott korábbi idézet alapján azt mondhatom, hogy gyászol és megromul a föld, és ugye elhervadnak a föld népének nagyjai, vezetői, politikusok és sok-sok ember ugye összekapcsolódik a kalmársággal, innentől kezdve a fogyasztó nem láthat tisztán, és alig értheti, mi minden van itt a háttérben. Gasztropszichológia, táplálkozás, lélektan, egy új tudományág, a táplálkozással összefüggő lélektani ismeretekről beszél, a lelkiállapottal összefüggő étrendi szokásokról szól ez az új tudományos ágazat, és a befolyásolási technikákkal foglalkozik, hogy milyen csomagolás, milyen illat, milyen íz vált ki belőlünk pozitív emóciókat, pozitív érzéseket. Az élelmiszereink kozmetikumai, mondhatnám ezt kicsit ironikusan is, az emulgátorok, a sűrítők. A szakma, az élelmiszer tudomány azt mondja, csak akkor használj e-számot, ha nem kikerülhető. Különben ne használj. Ehhez képest mindenki, ha kell, ha nem használja. Ezért a szakma ezt úgy módosította, hogy csak akkor használhatsz, ha meg tudod indokolni, hogy miért használtad, és ma már indoklás a minden ipari gyártó, ugye, jó. Alapvetően a legtöbb e-számnak nincs értéke, nincs értelme, szépé, de nem jóvá teszi az élelmiszert. Kutatják a gyerekek és a felnőttek pszichológiát az élelmiszeriparban, gondolkodás és magatartás kutatás, vásárlói szokások feltérképezése, döntési szisztémák, szín- és formakedveltség, fogyasztói csoportok elérési módszere és a többi. Nem mennék ebbe bele, engem is erre képeztek ki, hogy a terméket védje. Ne a fogyasztót, hanem a terméket. És ezelőtt 16-17 évvel úgy döntöttem, úgy gondoltam, hogy inkább a fogyasztót szeretném, az embert szeretném védeni, nem a terméket. A termékeknek gyakran nagyobb jogai vannak, mint az embernek, ez félelmetes. Mivel az életvezetésünk eléggé egyhangúvá vált mai világban, magány, elhagyatottságérzés, vesznek el az életörömök, az evés növekvő örömforrássá válik, és az önjutalmazásról a hajlamunk is növekszik, intenzív élelmiszer függőséget kiváltó hatanyagokat hoznak a forgalomba, és a szülői minták sem igazán jók. Összességében az élelmiszeriparnak az volna a feladata, hogy segítsen nekem jól táplálkozni. Hogy segítsen nekem jól választani. És ehelyett az amúgy sem kedvező helyzetben lévő polgárt még mélyebbre dönti, tisztelt a kivételnek, vannak azért jobb gyártók és élelmiszeripari termékek. Ezek a minták. Televízió előtti, chips evés, gyors kapkodó, mobiltelefonálás közbeni evési modellek, félelmetes. Igazából ezek teremtik meg a rossz gyümölcsüket, és az ipar kereskedik, termékmarketinget épít föl, élelmiszeripari jog és termékvédelem félelmetes, maga az összetétel háttérben maradt. Eladható terméket akarnak gyártani, szinte mindegy, hogy mi van benne. Kiemelkedő csomagolás technikai megoldásokkal, egyedi élvezeti értékkel, speciális íz és aromaprofillal, pozitív termékimázsa, stb. Kérdéses, milyen hatása van az emberi szervezetre, ezt igazából már nem nézik. Ezért ha mindent megvizsgáljunk, és ami jó, ami építő, azt megtartsuk. Ugye ez apostoli elv lép érvénybe. És ha már új szövetség, hadd idézzek egy-két igei részt megint, vagy bibliai részt megint, az utolsó napokban nehéz idők állnak be. Ami azért érdekes, mert a történelem végig nehéz időkből áll. Tehát mihez képest, milyen szempontból nehéz vagy nehezebb? Ugye az utolsó idők fogalmát én most nem definiálnám, mert vagy előttem, vagy utánam jövő kedves előadók fogják ezt definiálni. Szorítkoznék inkább a témámra, mert lesznek az emberek magukat szeretők, tehát önzők tulajdonképpen, egyre önzőbbek, pénzsóvárgók, kérkedők, kevélyek, büszkék, káromkodók, mértéktelenek, a jónak nem kedvelői. Ez félelmetes. A jónak nem kedvelői. És őket került. Mondja az apostol, hát így mondom, fogadott fiának, Timóteusnak mondja ezt, ugye Pál apostol, ugye az ige rész egy hosszú felsorolás, és végén is őket került el. Ugye a Biblia szerint elkerülni, az mit jelent? Nem vállalni velük közösséget, nem venni föl a szokásaikat, és hát nyilván nem azt jelenti, hogy soha nem is köszönünk nekik, igyekszünk segíteni, úgy, hogy mi magunk ugye meg ne kísértessünk, hogy mondja az apostol. Nagyon nehéz részek ezek a Bibliában, és nem könnyen földolgozhatók. Mértékvesztés. Tényleg szinte ugyanúgy, mint az özönvíz előtti időkben, Noé idejében. Az emberek elveszítik a józan ítélő képességüket, és a jónak nem kedvelői. Az egészséges életmódnak, az egészséges, egyszerű étkezésnek és szokásodnak nem kedvelői, és őket kerüljük el. Senki ne keresse azt, ami az övé, hanem kiki azt, ami a másé. Úgy is fogalmazhatnám, hogy az én központúság, amiről az előző ige beszélt, az én központúság helyébe belép a te központúság. Ez nem azt jelenti, hogy nem figyelek magamra. Viselj gondot magadról, ez fontos dolog. Senki ne keresse azt, ami az övé, hanem ki azt keresse, ami a másé. Egy másik igerész, hogy aki másokat felüdít, maga is felüdít. Ugye ez a fajta gondolkodás, hogy ne önmagadat állítsd a középpontba, hanem a másik embert, akin segíteni szeretnél, a te központosság. Ez az igazi biblikus gondolkodásmód. Mire van szükségünk a jelenben és a jövőben? Erős, szilárd elvekre, meggyőződésre, mértékekre, hitre. Ugye ezért mondtam a szabályokat, az elveket. Egészséges, terhelhető fizikumra. Lehet, hogy valaki már ezt elveszítette, de mindig van felemelkedés, mindig van megoldás. Tehát még egyszer, először is szilárd erős elvekre, meggyőződésre. Világunk sokszor nem becsüli a szilárd elvű embereket, de én azt is megfigyeltem, hogy ez nem mindig van így. Van egy olyan mondás, az igaz embert szeretik, de rászedik. Az igaz embert szeretik, de rászedik. Érdekes mondás. Mert valljuk meg, a világban, a világunkban az embereknek gyakran nincsenek szilárd elveik. És ennek meg is isszák a levét. És előbb-utóbb nyilvánvalóvá válik, hogy a szilárd elvekre épülő élet meghozza a maga jó gyümölcseit, és kérdezni fognak. Ugye úgy élj, hogy kérdezzenek. Az egészségesen élő emberen látni kell, hogy ő egészségesen él. Nem mondom, hogy ez mindig így van. Mert lehet, hogy valaki 40-50-60 évesen vált, és már betegségekkel, kettes típusú cukorbajjal, szív problémákkal, magas vérnyomással, stb. Ezekkel küzd. De akkor is csökkenhet a vérnyomás, csökkenhet a koleszterin szint, javul a fizikai és mentális erő. Szükségünk van a gyakorlás által edzett fizikumra, testre, és az erős idegzetre. Ez sem egy egyszerű dolog a mai világban. Türelemre, állhatatosságra, jó stressztűrő képességre, tiszta szellemi és érzékeny lelki működésre, jó döntéshozatali képességre. Ezekre van szükségünk. Van-e az embereknek erős, szilárd elvrendszerük? Van-e az embereknek egészséges, terhelhető fizikumok? Edzett, erős idegzetük? Türelmük? Stressztűrő képességük? Tiszta szellemi és érzékeny lelki működés, nagy kérdés. Mert a Biblia azt tanítja, hogyha követjük az isteni elveket, akkor a Jóisten megajándékoz ezekkel az eredményekkel. Ha kérjük, ő nem vonja meg tőlünk. Csak egészségesen éljünk, ha megtartjuk ezeket a törvényeket, szabályokat, figyelembe vesszük. Ugye mondtam, az étrend, a rágás, a gyomorműködés, a bélműködés, a keringés, ugye az inzulin mechanizmus, ezek stabil, egyenes, őszinte elvek és szabályok. És amikor valaki magas glikémiás indexű, finomított, cukrozott élelmiszert, ételt fogyaszt, akkor hiperinzulinizmus áll elő, és a túl sok inzulin be fogja vinni ugye a sejtekbe a cukrot, de egyben ki is alakítja a hipoglikémiás állapotot, ami nassolási kényszert vált ki. Élelmiszeripari egyetemen az egyik professzorunk egy alkalommal ezt mondta, kedves kollégák, önök olyan világban fognak élni és dolgozni, ahol egészen mások lesznek a mértékek. A tudomány sok mindent tud és val, de az ipar ezeket nem fogja követni. És a professzor szomorú volt, és tehetetlennek látszott. Mi pedig ott néztünk rá, mint Bálám az új kapura, és egyszerűen nem tudtuk, hogy mit mondjunk. Hogyha ő ezt mondta, mi mit fogunk tenni és mondani. És kedves hallgatók, itt vagyunk, és itt állunk ebben a világban, amit nekünk megjósoltak és megmondtak, és szembesülünk az élelmiszeriparnak ezzel a tulajdonságával, ezzel a rendszerével, amit a szakember ezelőtt 15-20 évvel megmondott. És azt is mondta a professzorunk, hogy olyan magas lesz az élelmiszerek cukortartalma, glikémiás indexe és egyebek, amelyek révén az emberek szinte betegesen csak enni és enni fognak. És az élelmiszeripari mérnök egy ilyen helyzetben mit mondjon? Mit gyártson? Mihez adja a nevét, és mihez nem? Félelmetes helyzet. Még a gyümölcslé is tükrösre szűrt gyümölcslé. Rostok nélkül szinte már. Vércukorszint ingatozás. Látjuk, hogy a nassolási kényszert kiváltó élelmiszerek ugye ilyen egyes, kettes görbe szerint működnek, az egészséges élelmiszerek pedig az AB görbe szerint működnek. Tehát a lencse, a sárga borsó, a diófélék, a teljes kiörlésű gabonák is sorolhatnám mind-mind vércukorszint beállítók, ezáltal sokkal kevesebbet és kevesebb szer fogunk enni és étkezni. Ezáltal egészségesebbek válhatunk. Hadd jelezzem, hogy egy egészséges élelmiszer onnan ismerhető föl, hogy nagyon sokáig laktat. Ami viszont nagyon sokáig laktat, az az élelmiszer nem adható el, mert nem hoz extra profitot. És ön ellentmondásba kerül a gyártó, ugye önmagával, ez félelmetes dolog. Míg az a termék, ami nem laktat olyan jól, az a termék megemeli a vércukorszintünket, majd lecsökken, és nassolási kényszert vált ki sokkal többször, és többet fogunk belőle enni. Kedves hallgatók, manipuláció, befolyásolási technikák, színek, illatok, ízek, tetszetőség, zene, kedvelt mesefigurák, boldog életérzés társítása, áltudományos megállapítások, cél, szoros kötődés, addikció kialakítása, hozzáadott cukor, finomított gabonatermék, rosthiány, függőséget segítő kedvelt aromák, ízfokozók, mint a nátrium glutamát, ugye az E621, sültek, pörk anyagok, csokoládé, a tehén tej, mint triptofán tartalm, ugye a tehén tej az mindig triptofán révén egy ilyen szerotonin boldogság hormonszint emelő, koffein, teobromin, teofillin, tehát alkaloidák, vércukorszint, szívritmus zavarók, 5 bögre kakaó megfelel egy közepesen erős fekete kávénak. Tehát amelyik gyerek ivott minden nap egy bögre kakaót, egy hét alatt 1-2 csésze közepesen erős fekete kávét fogyasztott el. Ne szeressétek-e világot, se azokat, amik a világban vannak, mert mindaz, ami a világban van, a test kívánsága, a szemek kívánsága és az élet kérkedése nem az Atyától, nem az Istentől van, hanem a világból. Érdekes, profétikus gondolatok ezek az Új Szövetségből, ugye János apostol első leveléből, ne szeressétek azt, ami a világban van. Érdekes. Tehát ne kötődj hozzá. Ebben a világban élünk, de van, amit szeretünk, és van, amit nem. És ez a mi lelkünkben, a mi szívünkben fog eldőlni. Mert az ipar mindenre képes. Legyártja. Ha megvesszük, újra legyártja. Sőt, még többet, sőt, még azt is mondani fogja, hogy egészséges a csokoládé, egészséges a vörösbor, egészséges a kávézás, csak vásároljuk, csak vegyük, csak igyuk. Olyan mítoszokat döntöget a, hát itt-ott az ipar és a szakma, nem hittem, nem hittük volna, hogy valaha ezek a mítoszok, hogy a csokoládé egyetlen szóba kerülhet, mint egészséges termék, vagy a kávé, az alkoholtartalmú italok, stb. Ott a nassolás kérdése, a torták, sütemények, virtuális élelmiszerek, amelyek részt vehetnek és részt is vesznek különböző daganatos, rákos megbetegedések kialakításában, és a szenvedélyeink, az állandó rákcsálás, aztán ugye csodálkozunk, hogyha baj van az egészségünkkel. Comenius egyik idézete, az Úristen azt akarja, hogy a gyermekei szabadok legyenek ugyan, de ne féktelenek. Egy szép és jó idézetnek tartom a cseh nevelő tanító idézetét, mert a küllem, a forma, a szín, a csomagolás lett az uralkodó, az utánozhatatlan ipari íz harmónia összetett aromákkal, a felfokozott illatprofilok, a tapintás és a vágófelület, utóíz, utóérzet, az élelmiszerekben elhelyezhetők olyan aromák, olyan vegyületek, amelyek az agyban úgynevezett termék, erős termék emléket, utó érzetet hoznak létre. Ugye a kólában, az italokban, az édességben, csokoládékban különböző ilyen balzsamok, aromák vannak, amik a termék úgynevezett termék emlékét, utóérzetét erősíti. Ezáltal, ha megint megéhezek, vagy szomjas leszek, akkor az agy legelőször, a legerősebb emléket hívja elő, így váltja ki a függőséget. A szakma már tudja, hogy az aromákkal, illatokkal mennyire lehet manipulálni és befolyásolni a fogyasztót. Félelmetes dolog. Cukor, etilvanilin, karamell, koffein, erről beszéltem, rost szegénység, nassolási kényszeres magatartás kialakítása, és az önuralom hiánya. Az édes ízhez való kötődés a születés után közvetlenül megindul. Ugye a pici baba már érzi az édes ízt, a sós íz csak másfél-két éves korától kezdi el elfogadni, helyesebben igényelni. Onnantól is vigyázni kell, az édes íz születéstől kezdődik. Ott vannak a krékerek, a snackek, a ropik, a nassolnivalók, a félkész és készételek, gyors éttermek. Nem azt mondja az ipar, hogy lassulj le és gondolkodj, hanem maradj nyugodtan, rohanj, én majd futok veled. Én futok veled. Gyors étterem. Ott van benne a szóban, hogy gyors. Hogyha te gyorsan élsz, akkor én a te utadba kerülök, és adok neked enni ott, ahol éppen rohansz. Gyors étterem, gyors büfé. Minden gyors. Változás nem várható, néhány dia a végére. Változás, tömeges szinten nem várható, csak egyénileg. És ez az üzenete, azt gondolom, ennek az előadásnak, ennek az egész sorozatnak részben, változás, változtatás csak egyénileg. Úgy viszont lehetséges. Közösségileg, csoportban is, ugye az előadások, a csoportok, a gyülekezetek mind azt a célt szolgálják, hogy egymást motiváló, hasonlóan gondolkodó, hasonló hiten, elkölcsiségen lévő közösségekben a csoport tagjai egymást erősítsék. Ez a lényege. Sajnos, nem mondanám végig ezt az összes sort, csak jelzem, változás nem várható, sőt, romló helyzet alakulhat ki, ezért szükség van a belátásra. Annak elismerése és elfogadása, hogy az életvitelemben, sőt, akár a gondolkodásomban is vannak, lehetnek hiányosságok. A helytelen szokások kiküszöbölése nélkül előbb-utóbb megbetegszem, vagyis az idő telik, az idő választ el a betegségtől. Harmadik, nem tudok mindent vagy sok dolgot egyedül megoldani. Az ember kapitulál, leteszi a fegyvert, fontos dolog, és kérem szépen, tanácsra van szükségem. Senki nem mondhatja ki magáról, hogy ő mindent jól tud, jól csinál. Szükségem van külső segítségre. Aki ezt nem tudja kimondani, az szerintem baj. Így fogalmazom. Muszáj, hogy az ember ráébredjen, hogy nem fog tudni egyedül boldogulni. Sem az életmód, sem más téren. Segítségre van szükségem. És addig lesz az életemben válság, amíg ezt el nem fogadom. Ez lehet felülről való isteni segítség, de a Jóisten küldhet emberi segítséget, tanácsadót, szakembert, orvost, lelkészt, hadd ne soroljam. Mert az utunkba kerül, voltunk már így? Került az utunkba egy előadás, egy ember, egy könyv, egy DVD, hadd ne soroljam. Ha visszatekintek, az én egész életem ilyen. És ha önök vagy ti visszatekintetek, meg fogjátok találni, hogy hol voltak a váltók az életben. Emlékezem, akárhányszor hallgatok idős bácsik vagy nénik történeteit, mindig észreveszem, hogy vannak ilyen pontok, amikor azt mondja, hogy és ott történt valami. Nem tudom, hogy, nem tudom mikor. Nem tudom hogyan és miért, de ott találkoztam valakivel, és ez megváltoztatta az életemet. Aztán megint és megint. Az életünkben vannak ilyen forduló pontok, ilyen mérföldkövek, szokásváltozás. Az előadásom lényege az, hogy ne várjunk az élelmiszeriparra, ne várjunk a szakmára, mert bármennyire is vannak a forgalomban jó termékek, helyettünk nem tudnak gondolkodni, nem is akarnak, illetve akarnak, bocsánat, de mi nem engedjük. Ne várjunk arra, hogy majd jön egy új egy rendszer, egy új nézőpont, és akkor majd megváltozok én is. Kezdjük el a változást mi hamarabb. Láttam embereket megváltozni. Láttam, emlékezem egy hölgyre, sok ízületi gyulladása volt, különböző torzulásokkal a kezén. Változtatott, ez gyöngyösen történt, és nem volt már munkaképes. Ugye a munkahely már nem alkalmazta őt. Szinte ágyban fekvő volt. És volt egy pont, akkor azt mondta, hogy mindent megteszek, hogy ismét az egészségem javuljon. És vegán étrendre váltott, elhagyta a sajtokat, a húsféléket, a zsírt. Egészen más módon kezdett ez a hölgy élni, és fölállt az ágyból. Hosszú hónapok teltek el, kitartó, küzdelmes imák és egészséges ételek, egyebek hatására a helyi klub vezetője volt évekig. Az ízületei már soha nem lettek olyanok, mint ifjúkorában. A munkahelye visszavette őt, sugárzó, boldog ember lett, újra főzött, és akik őt látták, ez a fontos, akik őt látták, megváltoztak. Mert nagyon sok embernek nincs ilyen komoly és ilyen mély problémája, és nem változtat. És olyan milyen válság kell az embernek ahhoz, hogy változtasson, hogy több nyerset, teljes örlésüt, asszalványt, kásaféléket, vitamint, ásványi anyagot, dióféléket, nyers leveket fogyasszon. Hogy máshogy éljük az életünket. És hogy ki nevet a végén, ugye ezt a kérdést föltettem a meghívón, aki a törvényeket figyelembe veszi. Azt mondja a Biblia, hogy a végén azok az emberek fognak nevetni, akik a törvényeket tisztelték és megtartották az életükben. A többiek nem fognak nevetni. A Biblia szerint a többiek mit fognak csinálni? Sírni fognak. Ugye amikor az Új és Új Szövetség az utolsó időkről beszél, és a legutolsó napokról, akkor két csoportot lehet. Az egyik, aki örül, aki mosolyog, bár sok szenvedésen van túl, és a másik csoport, akik későn ébrednek rá, hogy mit vesztenek, és ők sírni fognak. Ez a két csoport lesz az idők végén a Biblia szerint, és amikor ugye Jézus Krisztus másodszor megjelenik a Földön, a Biblia ugye ezt második adventnek is nevezi, akkor ez a két csoport lesz a Földünkön. Én a mai előadás során azt szerettem volna üzenni a kedves hallgatóknak, hogy az egészséges életmód sok tekintetben boldoggá teheti az életünket, és hogyha ez megfelelő lelkiséggel, gondolkodással, hittel, erővel párosul, akkor mi az, ami lehetetlen az embernek? Egészséges, edzett test, jó elvek, jó táplálkozás, jó gondolkodás. Én azt gondolom, az ilyen ember legyőzhetetlen. A szó bibliai értelmében. És tetszenek látni a legyőzhetetlent. Itt tetszenek látni a legyőzhetetlent. Jézus Krisztus ugye nyilván nehéz grafikussal megjeleníteni a megváltót, de lehet egy-két olyan grafika, olyan festmény, biztos vannak ennél jobbak is, hogy Jézushoz miért mentek oda a gyerekek? A gyerekek csak olyan emberhez mennek oda, akikben megbíznak. Különben elkerülik a bizalom. A boldogság, a szeretet, a bizalom, a megértés, az egészség. Ugye Jézus Krisztus visszaadta az embernek az igazi emberségét. Tiszteli, becsüli az embert, és meg is gyógyított nagyon sok embert. Ezzel szeretném zárni, ezzel a kis lelki képpel, gondolattal az előadást, és betöltötte a szükségleteket. Csodálatos halfogást látjuk. Egyszerű halász emberek egész éjszaka halásznak, és semmit nem fognak. Majd Jézus azt mondja, hogy vessétek ki egy másik helyen, és kérem szépen ez lesz belőle. Jelképes betölteni a szükségleteket. A régi világban igazi szegény kenyér volt a fekete kenyér. Ma a fekete kenyér a legdrágább gabonaféle. Változott a világ. Pedig egyszerűen gyártható, egyszerűen készíthető, igazi jó szegény kenyér. Ma már homok sincs benne, mint régen, mert koptatni kell a búzát, nincs benne homok, nincs benne penész, ha csak nem fuzárium, de az más jellegű, és azt igyekeznek elkerülni. Szóval változott a világ, és én azt kívánom mindannyiunknak, hogy gondoljuk át az életünket, életmódunkat, életvezetésünket, mi hamarabb, a lehető leghamarabb változtassunk, váltsunk. Ehhez kell akaraterő, döntés, főzőklubok, szakácskönyvek, előadások, sok-sok tanulás és akarat. Az a kérdés, hogy ez megvan-e bennünk, akarjuk-e jobbá tenni a magunk és a férjünk, feleségünk, családunk, társadalmunk életét. Én 17-18 évvel, amikor Reisinger tanár úr azt mondta nekem, Gáborkám, indulj el, és amit tanultál az egyetemen, és amit hozzáolvasol a könyveinkből, mondd el az embereknek, ez 15-16 évvel volt. Azóta a világ sokat változott, és más világ van. De az elvek, ugyanazok az elvek, ugyanazok a szabályok, az emberi test is ugyanaz, mint ezelőtt 1500 évvel. Ha csak nem rosszabb lett a világ. A sertéshús, a húsok, a tej, a tejtermék mind változott az elmúlt 100 évben, devalválódott. Kívánok stabil elveket mindenkinek, jó egészséget, és mindezekhez azt, hogy ne csak a táplálkozás legyen fontos, ott van a mozgás, a légzés, a napfény, a pihenés, a hit, a mértéktartás, a víz, a vízkezelés. Ha valakit érdekel, ugye két egészségközpont nyílt, az egyik Eleken, a másik Érdligeten. Ezeket meg lehet látogatni, el lehet menni. Köszönöm szépen a figyelmet, köszönöm szépen, hogy eljöttetek. És bízom benne, hogy azok számára is, akik már régtől fogva járnak a sorozatra, azok számára is azért volt értékes és hazavihető információ. A héten találkoztam egy szakemberrel, aki hazánkban termel stéviát. Ismerik a stéviát? Biztosan sokan. Stéviát, ez nem valami amerikai vagy külföldi termék. A növényt magát is láttam. A stévia egy borzasztó édes ízű levelű növény, aminek a leveléből örleményt lehet készíteni, és 8-900 ezer forintért lehet kapni. Hogyha valaki teját készít, és egy nagyon pici kis mennyiséget így bele morzsol a stévia levélből, édes ízű teját kap, semmilyen vércukorszint emelő hatása nincsen, ez egy gyógynövény, és csak egy példa, hogy lehet már kapni a forgalomban por alakú stévia édesítőszert, de aki a kényelmet szereti, megnyomja ezt a zöld kis valamit, és arról kipottyan 2-3 ilyen kis stévia pasztilla. Ezeket tejába, gyógytejába, gyümölcs italokba, levegbe, turmixokba lehet tenni, és ma már édesítést úgy is el tudunk érni, hogy semmilyen cukrot, tehát felszívódó cukrot, problémákat kiváltó cukrot nem viszünk be a szervezetbe, és javasolom az ilyen típusú fejlett termékek fogyasztását. Köszönöm szépen a figyelmet. Van-e valakinek kérdése hozzátenni valója? Tessék, parancsolni.
Egy étkezésre hányféle zöldséget vagy gyümölcsöt elhetünk?
Jó kérdés. Hát 2-3 féle. 2-3 féle zöldség, vagy 2-3 féle gyümölcs. Általában ezeket nem szoktuk átlépni, de ha valaki mondjuk 4 féle zöldségből készít egy salátát, egy görög saláta például mondjuk tofuval, vagy pirított tökmaggal, az is lehet jó. Arra figyeljünk, hogy minden zöldségben elég sok hatóanyag van. És ha már 3-4 féle zöldséget egymással keverünk, akkor az már 20-30-50 féle hatóanyag. Érdemes ezt elosztani mondjuk úgy, hogy délben eszünk mondjuk 2-3 féle zöldséget, és este még más 2-3 félét, tehát ilyen változatos formában. A válasz igen, igen, csak Magyarországon és az Európai Unióban szigorúan tilos növekedési hormonnal kezelni. Ezt egyébként szigorúan veszik, tehát ez börtönnel is jár. A tengeren túlon... Nem. Ez úgy történik, hogy növekedési hormont kódoló vegyi anyagot használnak, antibiotikumot, gyógyszert, ami nem hivatalosan növekedési hormon. Tehát Magyarországon ezt áthidalják egy ilyen megoldással, hozamnövelésre használhatnak ilyet. De növekedési hormont nem, az csak Amerikában. Tehát hormontej, hormonhús csak Amerikában van. Ezért van az, hogy az úszónőink, a sportolóink ugyanazt a, tehát 100%-ig ugyanazt az ételt fogyasztják kint, Amerikában, mint itthon, és ott híznak tőle, itt nem. Mert ott ez a növekedési hormonszerű anyag, ez hat az elhízásra és a ráksejtekre is. Na most a kérdés azért jó, mert hogyha nem is használnak itthon növekedési hormont, de az, amit használnak, az hogy hat, lehet, hogy hasonlóan. Az állatgyógyászat ezt tagadja, mert annyiszor megvizsgálták, de a kérdés jogos, és bizony ennek lehet hatása a mi szervezetünkre, és a broiler csirkék, amelyek 6 hét alatt érik el a vágósúlyukat, tehát mindent izomba és kötőszövetbe építenek, hihetetlen módon egy ilyen csirke elfogyasztása hogyan hat a mi növekedésünkre, ez nagy kérdés. Valószínű visszahat. Tessé?
Én azt szeretném kérdezni, hogy a mikrosütő az káros-e, vagy nem ez? Azt hallottam, hogy rákeltő.
A mikrohullámú sütő az változó teret, ugye mágneses teret hoz létre, vagyis a dipólusút, a kétpólusú vízmolekulát arra kényszeríti, hogy forogjon. A vízmolekulák egymással szemben forognak, és surlódási hőt keltenek. A surlódási hő hatására felmelegszik az étel. Ez ahhoz hasonló, mint hogy fogom a két tenyeremet, és így összesurlom a hőterme. Ez a hő képződik a mikrohullámú sütőben. Bizonyos watt teljesítmény fölött extra magas hő képződik, surlódási hőből több 100 fokot is létre lehet hozni, ilyenkor az élelmiszer természetellenes módon károsodik. Ez körülbelül 350-400, hát inkább 350 watt alatt nem, 400 watt fölött ez a folyamat elindul, és aki 6-700 watton működteti a mikrohullámú sütőjét, ott olyan fehérje, denaturációk, olyan részek, szerkezetek jönnek létre, amit a mi testünk nem ismer. Ez lehet allergén, lehet karcinogén, tehát rákkeltő, teratogén, tehát magzatkárosító, stb. És ezért a mikrohullámú sütőt veszélyesnek tartják sok helyen, de idegen hullámot, sugárzást így nem víz bele, hanem ez a surlódási hő okoz bajt. És ezért inkább azt mondjuk, hogy ha valaki nem tudja azt vállalni, hogy kivárja türelemmel az időt, amíg mondjuk 300 watton az meglangyosodik, tehát nem megforrósodik, akkor inkább ne használja. Ezért néhány évent érdemes lecserélni, ugye, mert nem, mondjuk ez a fém háló vagy rács rajta van ugye az ajtaján, és nem szabad előtte állni, ugye, amikor ott melegszik az étel, akkor nem állunk a mikrohullámú sütő előtt, ezek fontos dolgok. Megmondom őszintén, amióta azért olyan sütőket lehet kapni, amik légkeverésesek. Tehát egyszer ugye a sütő hátulsó részén beindul egy ilyen keverő, és keveri a levegőt. Most már olyan sütők vannak, ahol légkeveréses a sütő, tehát berakom a burgonyát héjával együtt, és 25-30 perc múlva 140-150 fokra fölrakom, vagy 120-140 fokra, és a légkeverés miatt a hőátadás ugye jobb, és nagyon hamar megfő, vagy megsül a sütőben a termék, vagy megmelegszik az étel, és nem ég le, nem ég oda. Úgyhogy újabban a mikrohullámú sütőt ki lehet váltani ezekkel az újabb légkeveréses sütőkkel, és elég gyorsan megmelegszik benne még az a tésztaféle is, ami korábban gázon ugye nem lehetett, vagy egy tepsis burgonya, amit gázon nem lehet, de sütőben meg tudunk melegíteni.
Szeretném mondani, hogy adnak, vagy nem adnak hormont az ételekhez, az emlősök tápláléka, a tej, minden emlős tejében növekedési hormon van, és hát erről szól, hogy ha a fehér tejet fogyasztja egy 80 éves, akkor ugye se orra, se keze, se lába már nem nő, de a rákos sejtjei tudnak nőni. A másik pedig, hogy úgy hallottam, Svájcban végezte kísérleteket a mikrohullámú sütővel, hogy fél óra vagy egy órával az elfogyasztott élelmiszer után, amit kivesznek a mikrohullámú sütőből, megváltozik a
laboratóriumi leletre, tehát a vérnek a szerkezete megváltozik, úgy tudom, hogy kémiailag, úgy, ahogy a tejútrendszer ilyen jobb spirálba megy, meg a csigának a háza is jobb spirálba megy, ez megfordítja. Tehát az anyatej, ami bekerül, az is megfordul, és sejtidegenné válik, mert hiszen nem tud beépülni a szervezetbe.
De ez mikor történik, bocsánat? Hogyha?
Ez a mikrohullámú sütő megváltozik
a mikrohullámú sütőben.
A kémiai szerkezet.
Ja, értem, a mikrohullámú sütőben.
A spirál igen. Ellenkezőleg igen. Fordul.
Extra magas hőhatására, így van. Így van. A tehéntej növekedési hormonja nagyon érdekes, mert ugye azért is igaz ez, mert Magyarországon is úgy tartják a teheneket, hogy csak 2 hónap szárazon állásuk van, ami azt jelenti, hogy az állat még laktációs fázisban van, tehát tejet ad, de már termékenyítette őt az állatorvos. Vagyis már vemhes. És mindez 6-7 hónapig történik, és utána elapasztják a tejét, hogy 2 hónap múlva ugye ellik, 9. hónapban ellik az állat, tehát 2 hónapig fölkészülés az ellésre, csak 2 hónapig. Magyarul az állat 7-es, tehát 7 hónapig ad úgy tehéntejet, hogy vemhes. Ugye a vemhes, ez azt jelenti, hogy rettentő magas lehet benne az ösztrogén, a női nemi hormon. Na most a szakma ezt pontosan tudja, ezért ezt a tejet bekeverik a nem vemhes állatok tejébe. De a kérdés mindig az, hogy hol a határa ennek, ugye? És hogy miért van annyi női probléma, mellrák, stb. És egyéb rákbetegség, ugye az ösztrogén egyensúly felborulása, a tehéntej kérdés. Itt nagyon köszönöm, ez így fölmerül, abszolút. Zsófi, még hozzátennél, aztán adnám tovább a szót.
Mert olvastam egy cikket, hogy a gyerekek, az állati terméket fogyasztó gyerekek, tejet fogyasztó gyerekeknél felmerül egy olyan döbbenetes dolog, hogy a pubertás az korára terülik. Régen ugye 17-18 éves korában kezdett menstruálni egy lány. Most előfordul, hogy az emlő nő, de 9 éves gyereknél nő az emlő, és 9 éves gyerek rémülten megy az anyukájához, hogy mit látott a nadrágján. Tehát ez a táplálkozás, ami most van, ez előre hozza. És ezt kimutatták, és orvosok ilyen ellenhormont
igen.
adagolnak.
Erről szólnak az irodalmak, így van, de ez nem csak a növekedési hormonnal, hanem az állati fehérjékkel, és a hozzáadott cukorbevitellel is összefüggnek. Igen. Adnám tovább a szót, köszönöm, Tímea.
Azt akartam kérdezni, hogy az állati és az emberi ösztrogén között nincsen különbség? Ugyanúgy, mint a vízoktatás,
nem az? Ez egy jó kérdés. Az ösztrogén hormon a teheneknél megvan, de hogy pontosan szerkezetre meg fogom kérdezni, és majd jelzek felé, megvan az e-mail címet úgyis. Hasonlóak, de nem tudom, hogy pont ugyanolyanok-e. De hatnak, tehát a hatásuk megvan. A teheneknek, a szarvasmarhának a női nemi hormonja kihat az emberi női szervezetre, hogyne. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és átadnám, még van, bocsánat, elnézést kell. Tessék, hova vezet mindez a folyamat? Vagy az volt a kérdés, mert nem biztos, hogy tudom rá a választ. Hogy hova vezet?
Hogy hova vezet ez az emberiség? Uh-huh.
Szerintem önpusztításba. A Biblia szerint, amennyire az én olvasatomban ez érvényes, a Biblia szerint tömegesen ezekben az időkben nem lesz megújulás. Az emberek rohannak a vesztükbe, és azt mondta Jézus, hogy amint az özönvíz előtti napokban is volt, hogy az emberek ettek és ittak, házasodtak és férhez mentek, és nem vettek észre semmit. Míg nem, el nem jött az özönvíz. Hogy ez miért van, hogy az ember miért nem használja jobban a fejét, ez nagy kérdés. Egyet tehetünk, mi, akik itt vagyunk, akik ezt halljuk, látjuk, észleljük, tegyük meg, mert azt is mondja az írás, hogy akinek többet adtak, attól többet is várnak. Tehát aki fölismerte, fölfedezte, látja, élje meg, legyen vele boldogabb, legyen hálás, hogy legalább ezt megismerhette. És ha valakinek a szemét föl tudja nyitni ez az üzenet, akkor nyissa föl. Aki úgy gondolja. Ez a küldetés, ez a cél, mindamellett, hogy sem én, sem az én kollégáim sem tartjuk magunkat olyan embereknek, akik mindent tudnának, sőt, de mi arra tesszük föl az életünket, hogy amit megismertünk, azt elmondjuk. És ha ezt valaki együtt rezdül ezzel a gondolkodással, ezzel a nézőponttal, és ő is ezt továbbadja, akkor lesz eredménye ennek, úgyhogy ezekben a működésekben hiszünk. Át kell adnom majd a szót Sándornak, de még előtte még egy-két kéz a magasba lendült, és tessék még hozzátenni ehhez.
Hát az erkölcsnek
részt kell vállalni a tudományban, abszolút, abszolút. Igazából én nem is szólnék hosszan hozzá, csak annyit, hogy abszolút így együtt gondolkodok önnel, és azt látom, hogy a tudomány etika nélkül, ugye a szellem halála, tehát muszáj. A genetikai módosításban, az embrió kérdésben, sok kérdésben az etika, az mércévé válik. Ugye ez egy óriási, az orvos etikai kérdés, az óriási kérdés. De ezt gondolom, önök is tudják, hogy ez a nagy ellentmondás, hogy a tudás miért nem hozott jobb világot. Zsófi, ha lehetne, akkor csak röviden, és utána még személyesen tudjuk folytatni, mert Sándornak át kell adnom majd a szót.
Az elhozott kérdésekhez egy gondolat, és talán ezen a háttérben is szervezik ezeket az alkalmazat, ezeket az előadásokat, hogy egy globális problémát érintünk, de mindenünket érint. Mindenünket foglalkoztat. Közelmúltban, mivel én is az élelmiszeriparban vagyok érdekelt, kertészettel foglalkozom, és elmentem jó néhány előadásra, hogy most átalakulóban van a világ és a támogatottsági rendszer, és elmondták, hogy belátható időben, ugye fiatalabbak, idősebbek vagyunk, de mindannyiunk számára belátható időn belül 9 milliárdban leszünk a
fogyatban.
De most 7,5 milliárdban vagyunk, de tudjuk, hogy ez abban lesz a növekedéssel járna, van ez a 7,5 milliárd is. Ugyanezzel párhuzamosan a termőterület csökken. Ugye párhuzamosan csökken globalizáció, klímaváltozás, elsivatagosság, és más kérdések vonatkozásában is ugye csökken. Tehát meg kell oldani valahogy az emberiségnek az étkezését. Ugye felértékelődik majd az egészséges élelmiszer, ezért van gondolom nagy harc a génkezel dolgokkal kapcsolatban, hiszen különösen a fehérjelére való igény, szója fehérjeigény nagyon megnő, hiszen az állatokkal is lehetetetni, emberrel is lehet. Egyre többen vagyunk, és egyre nagyobb a nyomás az élelmiszeriparon is, hogy olyan élelmiszert állítson elő, amivel az embereknek oda tudja adni, és hát valóban először az üzlet és aztán az egészség. És azért van egy jelentősége, hogy hallhatunk ilyen előadásokról, beszélgethetünk róla, hogy bár ez globális probléma, de mi egyénenként azért tudjunk tenni valamit a saját és családunk érdekében.
Igen.
Valami kérdés jön.
Itt egy picit keményebben fogalmaztam azért, mint egy televízió vagy rádióban, tehát remélem, akik itt vannak, így hallgatták, és itt így vettétek. Köszönöm szépen a figyelmet, mi köszönjük a hozzászólásokat, és akkor találkozunk a következő adáson.